Na, a múlt órán
a kölcsönös indukcióról volt szó. Ez csak egy emlékeztető ábra. Tehát a kölcsönös indukciónak az volt a lényege, hogy itt van a Faraday törvénynek az alap kísérletének az ábrája. Hogy egy keret valamilyen mágneses térbe van téve.
És ez a mágneses tér, hogyha mondjuk változik időben, a fluxus változik időben, akkor a keretben áram indukálódik. Ennek, tehát attól függően, hogy ez a mágneses tér, ez honnan származik, mi hozza létre, attól függően vannak ilyen speciális esetek. Az egyik speciális eset az, ami a múlt órán, lásd, múlt óra szerepelt, azt úgy hívtuk, hogy kölcsönös indukció, mert egy másik keretnek az árama hozta létre azt a mágneses teret, ami itt áramot indukált. Tehát akkor úgy nézett ki a dolog, hogy ide valamilyen időben változó áramot vezetünk ebbe a keretbe, az létrehoz egy mágneses teret, ezek az erővonalak, tehát a második keretben folyó áram létrehoz egy mágneses teret, az létrehoz egy fluxust, de az első keret helyén, ezen a helyen nézzük azt, hogy mekkora fluxust hoz létre. És mivel az áram változik időben, ez a kettes keretben folyó áram, ezért a mágneses tér is változik időben, a fluxus is változik időben, emiatt feszültség indukálódik az egyes keretben. Ez már szerepelt tulajdonképpen a füzetbe. Itt az volt a fő gondolat, hogy a mágneses tér az mindig egyenesen arányos azzal az árammal, ami őt létrehozza. Emiatt a fluxus is egyenesen arányos azzal az árammal, ami őt létrehozza. Tehát a fluxus és az áram között van egy szám, egy átváltási szám. A fluxus, ami itt létrejön, az valamilyen olyan konstans szorosa annak az áramnak, ami itt folyik, hogy ez a konstans, ezt úgy hívtuk, hogy kölcsönös induktivitás, ez a geometriai adatoktól függ. Tehát ezt a tényt, ezt az egyenes arányosságot, ezt itt fejeztük ki, így fejeztük ki. Nem, még ilyen ismétlés még mindig. És emiatt, az összefüggés miatt, az indukált feszültséget, azt az egyik tekersben indukált feszültséget, azt a másik tekersnek az árammával föl lehet így írni, hogy a másik tekersben folyó, vagy a másik keretben folyó áram milyen gyorsan változik, attól függ az egyik tekersben az indukált feszültség. Ha nem változik, egyen áram folyik itt, akkor itt nem indukálódik semmi a másik tekersben. És az M-nek Henry volt a mértékegysége, és az volt a neve, hogy kölcsönös induktivitás. Ez még mind ismétlés. Most jön az új anyag. Az a Faraday indukció második ilyen speciális esete lesz. Első ránézésre az egy elég furcsa valami. A második eset. Ott ugyanis az van, hogy összesen egy szereplő van. Csak ez az egy tekercs, vagy csak ez az egy keret, semmi más. Ebbe vezetünk áramot. Tehát ez furán fog hangzani, mert ez azt jelenti, hogy ott a a Faraday indukciós alapkísérletnek az általános ábrája, ott az ábrázol egy mágneses teret, ami eddig mindig valamilyen külső helyről jött, külső forrásból jött a kerethez képest. Most nem, most a keret maga hozza létre azt az áramot. Tehát a keretben folyó áram változása hozza létre azt a változó mágneses teret, ami aztán a Faraday indukcióban szerepel. Most mondok egy mondatot, ami igen hülyén fog hangzani, és nem is lesz egészen igaz, hogy a Faraday törvény az itt úgy látszik teljesülni, hogy áramot kell folyatni a keretbe ahhoz, hogy indukált áram legyen a keretbe. Időben változó áramot folyatunk a keretbe, és ez hoz létre a keretbe indukált áramot. De ez nem egészen igaz, mert a Faraday törvénynek ez a precíz formája, az nem indukált áramról beszél a Faraday törvény általános esetben, általános formájában, hanem egy ilyen örvényes elektromos térről. És akkor, a következőképpen kell ezt elképzelni, hogy folyatunk itt áramot, I1 áramot, de ez időben változik, amiatt, hogy ide valamilyen időben változó feszültségforrást kötöttünk. Tehát időben változó áramot folyatunk a keretben. Ez létrehozza ezt a mágneses teret, igazából, bocs, de le is lehet törölni ezeket az egyeseket, mert csak ez az egy keret van, tehát nincs is szükség ilyen alsó indexekre. Egyszerűen csak folyatunk itt egy áramot, ami időben változik, az létrehoz egy mágneses teret, ami időben változik, az létrehoz, de most saját magában erre a felületre nézve írjuk fel a fluxust, ott létrehoz valamilyen fluxust, ami időben változik, és az a Faraday törvény értelmében indukál feszültséget. Hol van az ábrán ez az indukált feszültség? Még egyelőre sehol, mert nem rajzoltuk be, de be kéne rajzolni valahogyan. Például úgy kell ezt elképzelni, hogy a mínusz előjel tulajdonképpen az azt jelenti, hogy mindig az áramváltozást megakadályozni igyekvő irányú feszültségforrás van oda képzeletben bekötve. Egyszerűbb talán egy kicsit úgy elképzelni, hogy ezt ne ilyen váltakozó feszültségforrásnak gondoljuk, hanem mondjuk úgy, hogy egy ilyen egyenfeszültségforrás, és attól az okozza az időbeli viselkedést, hogy van egy kapcsoló, amit bekapcsolunk egyszer csak. Tehát itt van egy ilyen V feszültségforrás. Ezt a kapcsolót bekapcsoljuk hirtelen. Hirtelen elkezd megindulni az áram. Tehát hirtelen a nulláról elkezd növekedni az áram. Ez azt jelenti, hogy hirtelen itt kezd fölépülni egy mágneses tér, de nem úgy, hogy egyik pillanatra a másikra, hanem annak folyamata van. Szóval úgy kezd fölépülni. Változik. Változik, a fluxus is változik. Egyre több és több, persze gyorsan megy a dolog, de egyre több és több erővonal döfi át ezt a felületet, és az indukál egy feszültséget, tehát ez alatt a folyamat alatt, amíg épül föl az áram, szóval egyre nagyobb és egyre nagyobb, úgy viselkedik, valami történik itt az áramkörben, ami olyan, mintha ide lenne bekötve, de fordítva egy másik feszültségforrás, aminek a feszültség, nincs ott fizikailag, de aminek a feszültsége az e szerint a függvény szerint változik, és az próbálja csökkenteni ezt az áramváltozást. Próbál ez ellen hatni. Tehát azért van ellenkező polaritással bekötve. Tehát így kell ezt elképzelni. És ezt a jelenséget, ezt akkor úgy hívják, csak úgy, mint azt kölcsönös indukció, ez is logikus, mert ez meg az önindukció. Amikor ezt az indukált feszültséget a körben, ezt a körnek a saját magának az árama indukálja. A változó árama. Tehát önindukció. Na most... Jó. Na most itt ugyanígy, ahogy a kölcsönös indukciónál volt egy ilyen logikai sor, hogy mivel a mágneses tér, a mágneses indukció az egyenesen arányos az árammal, ami őt létrehozza, és a fluxus meg egyenesen arányos a mágneses indukcióval, tehát a fluxus is egyenesen arányos az árammal, ami őt létrehozza. Tehát a kettő között van egy arányossági tényező, egy konstans, ami csak a geometriától függ. Hát itt is ugyanez a helyzet, csak itt most ennek az egyszem keretnek a geometriájától fog függni az a szám, az az arányossági tényező. Tehát most is egy arányossági tényezőt fogunk ide bevezetni, csak ezt nem M betűvel jelöljük, hogy meglegyen a kölcsönös induktivitástól különböztetve, hanem L-lel. És akkor ez az önindukciós tényező, vagy induktivitás egyszerűen csak. Ez az együttható, ez az arányossági tényező, a fluxus meg az áram között. Tehát az L, azt úgy hívják, hogy önindukciós tényező, vagy simán csak induktivitásnak is szokás nevezni. És ezt is Henryben mérjük. Ugye az már nem is kell megmagyarázni, hogy ugyanaz a mértékegysége, mint a kölcsönös indukciónak. Tehát akkor ennek segítségével ez a bizonyos ilyen ellenkező polaritással oda képződött feszültségforrás, úgymond, a feszültsége, akkor az ugye ebből a kettőből úgy írható fel, hogy minusz L szer DI per DT. Ezt egy kicsit nézzük is, ezt a képletet. Tehát ez mondja meg, hogy egy adott keretben, egy adott áramkörben, ha változik az áram időben, ha változik az áram, akkor az történik, hogy olyan, mintha úgy ott lenne egy feszültségforrás úgy pluszban, ami megpróbálja az áramváltozást csökkenteni, ütemét csökkenteni, és annak a nagysága, ennek a feszültségforrásnak függ attól, hogy milyen gyorsan változik az áram, meg függ a keretnek a geometriájától. Ezt az L betűt, ezt próbáljuk egy kicsit értelmezni még tovább, hogy mit jelent ez fizikailag. Szóval azt az előző egyenletet, azt rendezzük L-re. Tehát kifejezzük belőle az L-t, hogy az... most ugye az a mínusz előjel, azt tudjuk, hogy mit jelent, az csak az indukált elektromos térnek az irányát mondja meg tulajdonképpen. Tehát azt egy abszolút értékjellel azt úgy kihagyjuk a dologból. Tehát azt mondjuk, hogy az L, az tulajdonképpen az indukált feszültség per, tehát ilyen abszolút értékek között, per az, hogy milyen gyorsan változik az áram. Na most ez kicsit ilyen hajánál előrángatott analógia lesz, de azért nem rossz, vagy kicsit talán úgy segít a szemléletes képben, hogy emlékeznek, hogy van egy nagyon fontos áramköri elem, az ellenállás. Az ellenállás, és az ellenállásnak az a definíciója, hogy ha egy drót darabra V feszültséget kötünk, és mérjük, hogy mekkora áram folyik át rajta, akkor V per I. Az ellenállás, ugye ohm-törvény. Az ellenállásnak tehát ha valami nagy ellenállás, a boltba bemegyünk és egy nagy ellenállást veszünk, az azt jelenti, hogy egy adott feszültséget rákötve kicsi az áram, ami ott áthalad. Ugye, mert kicsi van itt a nevezőben. Tehát az ellenállás az ugye azt mondja meg, hogy mennyire áll ellen egy dróddarab annak, hogy át lehessen rajta tuszakolni a töltéseket. Mennyire áll ellen az áramnak. Itt hasonló jellegű a képlet, csak a nevezőben nem az van, hogy áram, hanem az, hogy milyen gyorsan változik az áram. Tehát az induktivitás az nem azt fejezi ki, hogy mennyire gyorsan, mennyire nehezen lehet áttuszakolni a vezetéken áramot, hanem, tehát nem az, hogy mennyire áll ellen az áramnak, hanem az, hogy mennyire áll ellen az áram változásának. Mennyire áll ellen annak, hogy gyorsan változzon benne az áram. Ha nagyon ellen áll neki, akkor ez az L betű nagy. Ha csak kicsit áll neki ellen, akkor ez az L az kicsi. Na most... Igazából még azt az előző ábrából, még azt az ellenállást jelképező izzó szimbólumot is kihagyhatjuk. Egyszerűen csak egy keretet nézünk. Ide mondjuk rajzolok egy kapcsolót. Valamekkora áramot folyatunk rajta, ami nulláról indul, és egyszer csak valamilyen értéket elér. Tehát egyrészt, ha nem lenne ez a Faraday-féle jelenség, tehát nem lenne ez a jelenség, hogy a keret az szeretne ellenállni a hirtelen áramváltozásnak, akkor az áram az idő függvényében így lenne ábrázolva, hogy T egyenlő nullában bekapcsolom a kapcsolót, ez a kapcsoló, és akkor ez egy ilyen szakadásos függvény lenne. Egyszer csak a nulláról, nulla időpillanat alatt, vagy nulla időtartam alatt zúgy föl kapcsolódna a végleges értékre. De ez nem történik, hanem a Faraday-féle indukció miatt, mikor bekapcsolom a kapcsolót, és kezd ez itt nagyon-nagyon meredeken fölfelé menni, akkor minél meredekebben megy fölfelé, minél nagyobb ez, tehát minél meredekebben megy fölfelé, ott van a di per dt minél nagyobb, annál nagyobb ilyen ellenkező irányú indukált feszültség jön létre, ami meg próbálja ezt megakadályozni. Hogyha részletesen elvégezzük a számolást, majd erről lesz szó valamennyire, bár nem biztos, hogy teljesen részletesen elvégezzük, akkor az jön ki, hogy egy ilyen egyszerű áramkörben a Faraday indukció miatt nem lesz ez a hirtelen áramváltozás, ez nem tud létrejönni a természetben, hanem ilyen exponenciálisan közelít a végső értékéhez az áram, nem tud rögtön felugrani oda. Ezt egy kicsit most mindjárt meg is nézzük részletesebben, tehát ezt a legegyszerűbb áramkört, ami csak egy dróddarab, meg van rajta egy kapcsoló. Na most ahhoz már hozzászoktunk, hogy a dróddarabnak van valamilyen ómos ellenállása, azt úgy ábrázoljuk, ugye az az áramköröknek a rajzolásának a módszere, hogy bár tudjuk, hogy fizikailag egy dróddarabnak van ellenállása, de amikor lerajzoljuk az áramkört, akkor azt úgy vesszük figyelembe, mintha nem lenne az egyenes vonalak, szóval ezeknek a vékony vonalaknak nem lenne ellenállása, hanem így külön lerajzolunk egy ilyen szimbólumot, és akkor minden ellenállást így ide képzeljük bele. Hasonlóan ennek a dróddarabnak, ennek a keretnek van ilyen induktivitása L, de azt mégse úgy vesszük figyelembe, hogy úgy mindig így eszünkbe jut, hogy ennek van induktivitása, hanem azt úgy külön egy ilyen szimbólummal jelöljük. És ide írjuk, hogy L. Azért ilyen szimbólummal jelöljük,
tehát most már ilyen áramköri szimbólumjelek, áramköri elemeknél tartunk, ugye? Mi maguknak ez ilyen nagyon ismerős, meg szakmabeli dolog. Szóval, hogy az ellenállást azt
összesítve ide képzeljük azt a hatást, hogy ennek a drótnak van ellenállása. Persze hát pluszban vehetünk is tényleges ilyen kis lábakkal rendelkező áramkori elemet, amit ellenállásnak hívnak. Azért ez a szimbólum az induktivitásnak, mert
ha ténylegesen fizikailag mi szeretnénk egy nagy L
értékkel rendelkező hurkot létrehozni, akkor annak az a módja, nagy L-let úgy lehet létrehozni egy hurokban, hogyha a fluxus szeretnénk megnövelni, mert azzal lesz nagy az L, hogyha a fluxust megnöveljük. A fluxus az úgy lehet megnövelni, hogyha jó sok menetet tekerünk föl egy vezetékből, mert akkor ebbe folyik áram, az létrehozza a mágneses teret, és akkor annak a fluxusát úgy kell kiszámolni, hogy minden egyes ilyen menetnek a felületével meg kell szorozni a mágneses teret. Ha sok ilyen menetet tekerek föl, baromi nagy lesz a fluxus, tehát az L betű is nagy értékű lesz. Azért ez a szimbóluma az induktivitásnak.
És hát lehet is ilyen
áramköri elemet kapni a boltban, hogy tekercs.
És persze van még a kondenzátor, ami
fontos áramköri elem, de az most ebben itt nem szerepel.
Minden esetre itt van ez a...
Nagyon egyszerű áramkör,
aminek a T egyenlő nulla időpillanatban a kapcsolóját bekapcsoljuk.
Addig nem folyik áram, akkor meg elkezd folyni áram. Hogyan kell egy ilyen nagyon egyszerű RL áramkör,
amiben szerepel ellenállás, meg induktivitás,
kiszámolni az áramának az időfüggését, tehát most ezt a függvényt, hogyha meg szeretnénk kapni, annak mi a módja? Ugye annak az a módja, hogy például, hogy fölírjuk a Kirchhoff-féle huroktörvényt erre az egyszem hurokra, ugye itt van ez az egyszem hurok, és arra úgy néz ki a Kirchhoff féle huroktörvény, hogy ugye körbe megyünk a hurok egy pontjáról elindulva, és akkor összegezzük az egyes áramköri elemeken eső feszültséget, akkor itt fölfelé
növekszik a potenciál V-vel, ahogy innen ide átugrok, aztán megyek, ugye errefelé fog folyni az áram, és az ellenállásnál van egy ilyen szabály, hogyha az áram irányjal megegyező irányba megyek át az ellenálláson, akkor mínusz előjellel kell figyelembe venni a rajta eső feszültséget, az meg Ohm törvényből I szer R.
És akkor még megyek, hát a tekercsen eső feszültség az meg maga ez az indukált feszültség. Ez a
Faraday törvényből kapott indukált feszültség,
az pedig ott szerepel, hogy mínusz L szer dI per dt.
És ez egyenlő nulla, mert a Kirchhoff törvényben nulla van a jobb oldalon.
Ez
egy differenciál egyenlet az I-re, mint a T függvénye.
Tehát ezt egyszerűen meg kell oldani, mint egy differenciál egyenletet, ahol az L az konstans, az R az konstans, a V az konstans, mert ez csak egy ilyen egyenfeszültségforrás van ide téve. És
ugye azzal a kezdő feltétellel, hogy T egyenlő nullában az I az nulla, ez a kezdő feltétele,
mert akkor kapcsoltuk be.
És az a megoldás,
ezt vagy meg is tudják oldani, de az is jó, hogyha a behelyettesítéssel ellenőrzik, hogy az a megoldás, hogy az I, mint az idő függvénye, az V per R szer 1 mínusz, tehát itt van az, hogy ilyen exponenciálisan tart a végleges értékhez. Hogyha ezt ábrázoljuk, akkor a végleges értéke, tehát hogyha elég sokat várunk, akkor mekkora értékre fog beállni az áram, akkor arra azt kapjuk, hogy a T helyébe végtelent kell írni, T tart a végtelenhez, akkor ez nincs, és akkor V per R. Az logikus, az azért logikus, mert ha már egyszer az áram az eléggé, és az egész függvény az meg így néz ki. Ha az áram már nem változik, egyenáram, akkor a Faraday jelenség nincs is. Egyenáramnál Faraday jelenség nincs, mert az csak a változó mágneses tér hozza létre. Egyenáramnál nincsen Faraday jelenség, tehát a tekercs az semmi, az egy darab drót, de nincsen semmi hatása, csak mint egy darab drótnak, az az semmi. Tehát akkor csak ez a feszültségforrás van, meg ez az ellenállás, akkor arról meg tudjuk, hogy akkor az áram az V per R. De az induktivitásnak van szerepe, ugye a kezdeti idő tartam alatt, itt van ni. Ha az induktivitás nagy, ugye ezt át lehet írni ezt olyan alakban, hogy E ad mínusz T per tau, ahol a tau az egy idő dimenziójú mennyiség, tehát szekundum másodpercben mért mennyiség, és az L per R, ugye, hogyha a kettő képletet passzintjuk, tehát ezt úgy hívják, hogy időállandó. Ha az L az nagy, akkor ez a tau ez nagy, tehát hogyha nagy induktivitással rendelkezik ez az áramkör, akkor nagy idő állandóval, szóval ilyen laposan tud csak fölkúszni az áram a végső értékére. Ugye mert a tau-nak az a jelentése, az könnyű látni rajta, hogy hány másodperc múlva ér el az áram egy bizonyos százalékos értéket a végső értékhez képest. Tehát minél nagyobb az L, annál nagyobb idő állandóval, tehát annál lomhábban tud az áram fölkúszni a végső értékre. Ezt az áramkör, tehát ez csak a Kirchhoff törvény, ez a Hurok törvény, de ebből még mi ki tudunk még nyerni valami értékes információt, mindjárt az következik. Csináljuk azt, hogy így átírjuk a Hurok törvényt, tehát a két utolsó tagot azt átvisszük a jobb oldalra, akkor az egy ilyen egyenlet lesz. Itt csak azért, hogy hangsúlyozzuk, itt pótlólag, itt beszúrom azt, hogy ezek azok a dolgok, amik függnek az időtől, tehát az áram az, ami függ az időtől, persze a deriváltja is függhet. És most azt csináljuk, hogy beszorozzuk mindkét oldalt i-vel, ugyanazzal az i-vel, időfüggvénnyel, ami itt szerepel, beszorozzuk, ez is csak ilyen matek, és megnézzük, hogy amit kaptunk, az mit jelent fizikailag. Tehát v szer i egyenlő i négyzet szer r, és akkor itt ilyen ismerős kifejezések lesznek. Legalábbis az első két tag mindenképpen ismerős. Plusz L szer I szer DI per DT. Mert akkor ráismerünk, hogy itt ez ilyen energia, vagy szóval ilyen teljesítmény, egyensúly, egyenlet dolog. Mert ez, amit itt látunk, ez az ellenállásan diszipálódó teljesítmény. Ugye, mert ez az ellenállás szorozva annak az áramnak a négyzetével, ami éppen átfolyik rajta. Ez azt mondja meg, hogy mekkora teljesítmény alakul hővé éppen abban a pillanatban. Ugye az a teljesítmény az mindig ilyen pillanatról pillanatra értelmezett valami. Ez meg a feszültségforrás szorozva a rajta átfolyó árammal, ez meg a feszültségforrás által kiadott teljesítmény abban az adott pillanatban. Tehát ez totálisan egy ilyen energia egyensúly egyenlet, vagy teljesítmény egyensúly egyenlet, mert az egyik oldalon az van, hogy mennyi teljesítményt nyerünk ki a feszültségforrásból, tehát ez a forrás által kiadott teljesítmény, ez az ellenálláson diszipált teljesítmény, ellenálláson hővé alakult teljesítmény, és itt van még egy harmadik tag, amit most értelmezni próbálunk. Tehát a mondat az, hogy a forrás által kiadott teljesítmény az két részre oszlik, kettő, tehát egy része az az ellenálláson diszipálódik, mint hő, kettő részre fordítódik, két valamire fordítódik. A másik része meg így ez. Ez valamilyen módon azt mondja meg, hogy a tekercsben milyen ütemben épül fel energia. Ugye, mert az a teljesítmény az azt jelenti, hogy milyen ütemben végez valami munkát, milyen gyorsan végez valami munkát. Tehát ez azt jelenti, hogy a tekercsben milyen gyorsan épül fel valamilyen energia. A valamilyen energia, szóval valamilyen szó az csak mágneses lehet, mert itt mágneses tér van, amiatt, hogy áram folyik. Tehát ennek az kell, hogy legyen a fizikai tartalma, hogy milyen ütemben épül fel a tekercsben mágneses energia. Majd ez még egy kicsit érthetőbb lesz később. Mert itt arra kell energiát fordítani, hogy az ellenálláson hőt fejlesszünk, kettő, legyőzzük ezt a Faraday törvény miatt előálló indukált feszültséget, ami megpróbálja az áram változásának az ütemét azt lassítani. Azt győzzük le, arra fordítódik. Na most... tehát hogyan kell ezek után kiszámolni azt, hogy egy áramjárt a tekercsben mekkora energia tárolódik? Tehát egy áramjárt a tekercsben tárolt mágneses energia, akkor az itt a gondolatmenet, hogy a teljesítmény az azt mondja meg, hogy milyen ütemben közlünk valamivel energiát. Itt most az U betű az vigyázat, az energia, nem feszültség, az V volt. Tehát milyen ütemben közlünk valamivel energiát. Akkor az adott kis dt idő alatt valamivel közölt energia mennyisége, az du, az p-szer dt. Ugye csak átszoroztam dt-vel. Ebből úgy kapunk teljes, tehát egy folyamat végén levő teljes energia mennyiséget, amit valamiben tárolunk, hogy összeszámolgatjuk, hogy a folyamat során mekkora kis darabokban közöltünk vele energiát. Itt a B betű, azt azért mondom, hogy mágneses energia, és az indukcióra emlékeztet minket a B betű. Tehát a mágneses energia az az, hogy a folyamat során így egyre több és több és több ilyen kis energiaadagot adtunk hozzá. Ezt a képletet kell a P betű helyébe, ugye, mert teljesítmény jellegű ez, behelyettesíteni. Tehát az, hogy L szer I, DI per DT, és ezt kell integrálni idő szerint. Mondjuk a nulla időtartam és a végtelen között, vagy nulla időpont és a végtelen időpont között. Tehát nullától végtelenig, mert végtelen sokáig várunk, mire fölépül az az I áram benne. Itt látszik, hogyha hát itt formailag, mintha egyszerűsítenénk a dt-vel, szóval itt látszik az, hogy itt át lehet térni egy olyan integrálra, hogy L szer I di. Tehát az I szerint való integrálra tudunk áttérni. Akkor viszont meg kell már változtatni, tehát át kell írni értelmesen az integrálási határokat is, hogyha már nem T szerint integrálunk, hanem I szerint, akkor annak függvényében kell megfogalmaznunk az integrálási határokat. Akkor viszont, mivel az egész folyamatot azt akkor kezdtük el, amikor bekapcsoltuk a kapcsolót, amikor még nulla volt az áram, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy amikor elért egy adott I értéket, a végső értéket mondjuk, ide se, inkább ne végtelent írjunk, hanem valamilyen adott T időpillanatot, bocs, ezt javítsák ki, mert ez nem feltétlenül a legvégső áramértékhez tartozó energia, hanem valamilyen tetszőlegeshez. Egy adott tetszőleges T időpontban mekkora energia tárolódik a tekesben, akkor odáig megnézzük, hogy mekkora volt az áram, és azt írjuk ide. Az L az konstans, tehát azt csak ki lehet emelni, és az lesz, hogy ugye az I nevű függvényt integráljuk az I változó szerint, az I négyzet per 2, azt vesszük a felső határon meg a nullában, tehát az lesz, hogy 1/2 L szer I négyzet. Ez egy nagyon fontos képlet, hogyha egy tekercsben I áram folyik, akkor az energiát tárol egyszerűen azért, mert energiát kellett befektetnünk, mire azt az I áramot oda belepumpáltuk a tekercsbe, fölépítettük a tekercsbe azt az I áramot a nulláról. A Faraday indukcióval szemben munkát kellett végeznünk. Tehát föl kellett építenünk azt az áramot a tekercsbe, és ekkora energiát kellett befektetnünk. Tehát ekkora energia tárolódik benne. Tehát ez nagyon hasonlít, és az jó is, hogyha ilyen analógiákban gondolkodunk. Ez nagyon-nagyon-nagyon hasonlít a föltöltött kondenzátorban tárol elektromos energia képletére, az egyikre. Plusz Q, minusz Q és C kapacitású. Kondenzátor. Elektromos energia az a típusú energia, ami itt tárolódik, de itt is hasonló gondolatmenettel számoltuk, hogy mekkora az elektromos energia, azzal a gondolatmenettel, hogy mennyi munkát kell végeznünk, mire ezt az állapotot létrehozzuk, mire ezt fölépítjük, ezt az elektromos teret, ezt az ábrát, mire létrehozzuk, mennyi munkát végeztünk. Itt is hasonló a helyzet, mennyi munkát kell végeznünk, mire ezt a helyzetet előbb bírjuk állítani. És akkor erre meg az jött ki, hogy 1/2 Q négyzet per C, ami nagyon hasonlít erre. Van benne egy 1/2, meg van benne egy valami, ami csak a geometriától függ, meg van benne az, ami ugye elektromos esetben a Q-t várjuk, mágnes esetben az I-t várjuk bele a képletbe, azoknak a négyzete van. Hát ha már ilyen analógia ez előjött, és már szóba került ez a három alapvető áramköri elem, tehát az, hogy ellenállás, meg kapacitás, meg induktivitás. akkor, és tudjuk azt, mert ez a kettő ez már szerepelt régebben, tudjuk azt, hogyha mondjuk, tehát tudjuk azt, hogy ezekre milyen képletek adódtak, mondjuk a sima ilyen kis hengeres ellenállásra az a képlet adódott, hogy rószor elperá, ahol a ró az valamilyen anyag jellemző, tehát az anyag jellemzőket bekarikázzuk színessel, anyag jellemző, az L az a hossza, az A az a keresztmetszete. A síkondenzátornál hasonló a helyzet, hogy epsilon nullszor, epsilon relatívszor A per D. Itt is van egy olyan része a képletnek, ami a geometriát írja le, ez az A meg ez a két fegyverzet távolsága, ugye a síkondenzátorra igaz csak, tehát csak most ezt írtuk föl. És van benne anyagi jellemző is, nevezetesen az epsilon relatív, hogy milyen szigetelőt tettünk oda. Tehát valami hasonló képlet félét várunk ide, csak az a kérdés, hogy kell ezt kiszámolni. Hogy kell egy tekercsnek az induktivitását kiszámolni? Hogyan jönnek elő benne ezek a geometriai adatok? Mit várunk, milyen geometriai adatot? A hosszúságát például, meg ezt a keresztmetszeti felületét, esetleg azt, hogy itt, ha valamilyen vasmag történik, tehát valamilyen mágneses tulajdonságú anyag, aminek műrelatív a relatív mágneses permeabilitása tölti ki, akkor azt is úgy várjuk, hogy előforduljon a képletben. Most tehát a következő az lesz, hogy kiszámoljuk a tekercsnek az induktivitást, egy adott esetre megnézzük, hogy hogyan kell induktivitást számolni. Tehát induktivitás számolása, tehát L kiszámítása, és a legegyszerűbb példát nézzük csak meg, ami a legegyszerűbb példa, ami hasonlít jellegre a síkondenzátorra, meg az egyszerű kis, ilyen kis egyenes rúd-szerű ellenállásra, az az egyenes tekercs, amit úgy hívnak, hogy szolenoid. Tehát itt van egy ilyen szolenoid, N menetből áll, L a hosszúsága, és A a keresztmetszeti felülete. Ezt a képletet ezt csak a későbbiekben fogjuk még használni, úgyhogy ezt azért hagyom itt fönt, vagy azért írom ide föl, de ezt nem kell még egyszer leírnunk, mert ez benn van a füzetben, csak hogy én nekem ott legyen meg. Szóval a számolásnak a menete az nagyon egyszerűen követhető, mert azt csináljuk, mint ha valakinek rettenetesen jó a memóriája, akkor emlékezik rá, hogy a kapacitás kiszámításánál úgy jártunk el, azok voltak a lépések, hogy feltesszük, hogy plusz Q töltést adunk ide, és mínusz Q töltést adunk ide. Ideírom, de nehogy leírják, mert nem kell, mert benne van a füzetben, csak esetleg biztos nem emlékeznek rá. Tehát tegyük fel, hogy Q töltést adunk. Mekkora elektromos teret hoz az létre? A két fegyverzet között. Abból kiszámoljuk, mekkora feszültséget hoz az létre a két fegyverzet között. És utána az így kapott feszültséget a nevezőbe írva, a Q-t elosztjuk vele, az lesz a C. Tehát muszáj volt a számoláshoz feltenni, hogy föl van töltve a kondenzátor, de a végén egy olyan képletet kaptunk, amiben nem szerepel a Q. Na itt is hasonló a dolog, ahhoz, hogy kiszámoljuk a tekercsnek az induktivitását, muszáj, hogy úgy csináljunk, mintha folyna benne áram. Tehát tegyük fel, hogy I áram folyik a tekercsben. Azt úgy elképzeljük, hogy annyi folyik benne. Ez mekkora mágneses indukciót hoz itt létre? Az a mágneses indukció mekkora fluxust hoz létre a tekercsben, a tekercs által menetei által meghatározott felületeket
mennyi erővonal fog átdöfni, és aztán ezt a végén kapott fit elosztjuk azzal az árammal, ami őt létrehozta, ki fog esni belőle az áram, és marad egy képlet, amiben már csak geometriai adatok lesznek. Szóval ezt fogjuk alkalmazni. Tehát ehhez elképzeljük azt, hogy itt így áram folyik. Tehát első lépést megtettük, elképzeltük. A második lépés az az, hogy mekkora mágneses teret hoz ez létre. Ugye azért választottuk a szolenoidot, és ráadásul ilyen jó hosszút és sűrűn tekercseltet, meg minden, mert akkor biztosak lehetünk benne, hogy jó közelítéssel, szóval erre könnyű a számolás, biztosak lehetünk benne, hogy jó közelítéssel valahogy így néznek ki az erővonalak, hogy itt belül a szolenoid belsejében gyakorlatilag homogén a tér. És azt is tudjuk, hogy a tér az N-szer I per L, erre is talán emlékeznek, Ampere törvény volt, ez volt a H, mágneses térerősség. Ezt megszorozzuk mű nullal, akkor indukció. Tehát így kapjuk meg a szolenoid belsejében a B-t. Úgy kell utána kiszámolni a fluxust, hogy megnézzük, szerencsére ez homogén tér, tehát egy ilyen hurokra, az, hogy egy ilyen körlapot, hány ilyen kék erővonal döf át, az B-szer A. Annyi a fluxus egy ilyen besatírozott körlapon. De nekünk ez az egész tekercs, ez N ilyen körlapot reprezentál, tehát N ilyen felületet döfnek át erővonalak, tehát szól N. N-szer A felület van összesen. Akkor ide beírva ezt a B-t, azt kapjuk, hogy mű null szor N négyzet szer I szer A per L. És akkor már csak az utolsó lépés van hátra, ezt a képletet el kell osztani az I-vel, és ki is fog belőle esni ilyen módon minden, ami nem geometria, nem, minden, ami nem geometriai adat. Tehát mű null szor N négyzet szer A per L. Ugye ez lesz a szolenoidnak, egyenes tekercsnek az induktivitásának a képlete. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon hasonlít jellegre ezekre a képletekre, hát hogyha vasmaggal van kitöltve, ugye itt a szolenoidnak a belseje, akkor itt a mű null. Szóval akkor itt ebben a lépésben ugye ott még kellett volna egy mű relatívval is beszorozni, mert az lesz a B és a H közötti kapcsolat. Tehát akkor itt egyszerűen, ilyen nagyon egyszerű ez is, hogy mű null szor mű relatív szor N négyzet szer A per L. Feltéve, hogy a mű relatívot ezt itt lehet értelmezni. Tehát ez lesz itt a képlet, amit akkor ide most be tudunk írni így utólag. És akkor olyan szépen látszik az, hogy tényleg ezek olyan egyforma jellegű összefüggések. Hogy lesz, ennek a képletnek is lesz egy olyan része, ami geometriai adatoktól függ, a menetszám, meg a hossz, meg a keresztmetszet az olyan. Lesz egy olyan része, ami az anyagi jellemzőtől, meg hát itt ugye a mű null szerepel, ott az epsilon null szerepel, azokon se lepődünk meg. Na most akkor emlékeztető ismét. Tehát ez is emlékeztető, ez benn van a füzetükben. Valami módon az elektromos térben tárolt energia sűrűség kifejezését akartuk levezetni egy bizonyos ponton, meg lehet, utána lehet nézni a füzetbe. Úgy csináltuk, hogy itt volt egy síkkondenzátor, mert a síkkondenzátor az rettenetesen egyszerű objektum.
olyan szép homogén teret hoz létre egy bizonyos térrészben, kívül meg semmit, azért egyszerű, attól egyszerű. Tehát ez
milyen energiát képvisel, és akkor azt csináltuk, hogy a kondenzátor, ez elektromos energia, a kondenzátor által
kondenzátorban tárolt energiára levezettünk egy ilyen képletet,
és akkor azt bam-bam-bam alakítgattuk, és kijött az, hogy 1/2 D-szer E-szer a térfogat, ahol egyáltalán van tér, ahol egyáltalán van elektromos tér. Ez valaki nekem, ez emlékszik erre valaki? Tehát az elektromos térnek az energia sűrűsége, ami a tárolt energia per térfogat, hát ez itt egy ilyen átlagos energiasűrűség, amit itt most kiszámolunk, mert a teljes energiát elosztjuk a teljes térfogattal, ahol van egyáltalán elektromos tér. De ez a képlet, amit kapunk, az teljesen az általános, és pontról pontra igaz, ahol van elektromos tér, hogy az ott tárolt energia sűrűsége, az 1/2 D-szere elektromos eltolási vektor van benne, meg az elektromos térőség vektor. Tehát ez itt emlékeztető, ezt elvileg erre emlékeznek. Most jön ennek az analógiájára, megpróbálunk valami hasonló képletet levezetni a mágneses tér energia sűrűségére. Erre pedig kihasználjuk ezeket a korábbi eredményeinket, és tehát a cím az, hogy a mágneses tér energia sűrűsége. Teljesen analóg módon azt az objektumot hívjuk segítségül, amiben nagyon egyszerű a mágneses tér. Aztán szóval azt meg úgy fogadjuk el, hogy amit levezetünk majd eredményt, az meg általánosan igaz lesz. Bár a levezetést azt nagyon speciális esetre csináljuk meg, méghozzá a szolenoidra. Az a legegyszerűbb ilyen objektum, ami lokalizáltan valahol létrehoz mágneses teret, jó közelítéssel, azon kívül meg nem hoz létre semmit. A mágneses térnek az energiája, tehát hogyha I áram folyik egy tekercsben, akkor 1/2 L-szer I négyzet, tehát ezt a képletet fogjuk használni, ezt levezettük. 1/2 L-szer I négyzet. Na most, akkor azt mondja, hogy a szolenoidnál itt levezettük ezt a képletet az induktivitásra, azt írjuk be ide. Mű null szor, mű relatív szor, N négyzet A per L, és ez van megszorozva I négyzettel. És most a következőt csináljuk, hogy ezt egy kicsit így alakítjuk, ezt a képletet. Ja, ez most jutott eszembe, hogy ilyeneket szoktam így jelölni, meg ez is a vizsgálni a levezetendő dolog. Tehát vezesse le a mágneses tér energia sűrűségét egy szolenoid példája segítségével. Vezesse le sinkondenzátor segítségével az elektromos tér energia sűrűségét. Ezeket tudni kell. Tehát itt azt csináljuk, hogy 1/2 mű null szor mű relatív szor n szer i per l szer n szer i per l szer a. Na, mit csináltunk? Az, hogy leírtuk azt, hogy 1/2 mű null szor mű relatív szor az n négyzetet meg az i négyzetet így két külön tényezőbe szétválasztottuk, meg egy L-t azt ide tettünk, ide csaltunk egy másik L-t, de akkor még meg is kell szorozni, mert elosztottunk egy L-t, akkor meg is kell szorozni, meg még az A-t odaírtunk. Azért csináltuk ezt, mert itt észreveszünk, hogy
amit ideírtunk, ez az a mágneses indukció, ugye a műrelatív az, az oda van képzelve, hogyha van vasmag, ez a mágneses indukció a tekercs belsejében. Ez a mágneses térerősség a tekercs belsejében. Ez meg a tekercs belsejének a térfogata. Ugye a keresztmetszeti felület szorozva L. Ez itt az L, ez itt a keresztmetszeti felület. Egy ketted B szer H szor térfogat. A térfogat, ahol egyáltalán van tér. Mert jó közelítéssel csak a tekercs belsejében van tér. Tehát tök ugyanazt a jellegű képletet kaptuk, mint az elektromos esetben, csak most nem 1-2 D szer E, hanem 1-2 B szer H lesz az energiasűrűség. De szóval nagyon egyszerű megjegyezni ezeket a képleteket. Tehát a mágneses tér energiasűrűsége, kis U, az ugye a nagy U energia per a térfogat, az 1-2 B szer H. És itt is igaz az, hogy csak egy homogén mágneses térre vezettük le, de általánosan igaz. Pontról pontra mindenhol igaz, hogyha mágneses tér van, ott ilyen sűrűséggel tárolódik az energia. Tehát általánosan igaz. Eljutottunk odáig, hogy föl tudjuk írni a Maxwell-egyenleteket, mind a négy Maxwell-egyenletet. Úgyhogy most ez következik. Már a múlt órán eljutottunk oda, hogy fel tudtuk volna írni egyébként, mert a Faraday törvény volt az utolsó, ami még hiányzott, de hát akkor most szépen összeszedjük őket. Itt most nagyon ilyen dörgedelem következik, hogy mivel a Maxwell-egyenletek azok rendkívül fontosak, úgy általában egy fizika kurzuson, négy van belőlük, de a maguk szakmája meg egy az egyben a Maxwell-egyenletek. Ezért ezt nagyon kell tudni, és ez szinte biztos, hogy lesz a, lehet, hogy az összes vizsgán lesz, tehát ezt mindig megkérdezem, és szigorúan kérem ezt vissza, tehát olyan módon, hogyha valaki nem jelöl skalárszorzatot ott, ahol a képletben skalárszorzat van, vagy nem jelöl vektort ott, ahol vektor van, az nem kap pontot rá. Tehát ezt pontosan kell tudni. Mindegy az, hogy milyen, két formában fogjuk leírni, az egyiket integrális formának hívják, a másikat differenciális formának hívják, tehát az egyiknek valamilyen, az egyik az értelmezéséhez valami olyan kiterjedt térrészre van szükség, a másik meg pontról pontra értelmezhető, de ekvivalensek egyébként, és tök mindegy, hogy melyiket írják le a vizsgán, de ezt tudni kell. Tehát az első Maxwell-egyenlet az a Gauss-törvény. Mindegyiket már tanultuk, csak most összeszedjük őket. Az első Maxwell-egyenlet az a Gauss-törvény, ami emlékeznek rá, hogy azért is vezettük be az elektromos eltalás vektort, mert a Gauss-törvény az csak az elektromos eltalás vektorával kifejezve marad exakt anyagon belül is. Na most ide írom azt, ahogy eddig ismertük. Na, sőt, ezeket nem kell leírni feltétlenül, csak inkább így emlékeztető, tehát így nézett ki a Gauss-törvény a fél év elején. Sokat használtuk, alkalmaztuk, minden. Utána rájöttünk, hogy ez nem is igaz, hogyha szigetelő belsejében vagyunk. A szigetelő belsejében kénytelenek vagyunk áttérni a D-re, D-s alakra, és akkor azt fejezi ezt ugye ki, hogy kijelölünk a térben egy képzeletbeli felületet, megszámoljuk, hogy ezt a képzeletbeli felületet hány erővonal, D erővonal döfi át, az a D-nek a fluxusa, az van a bal oldalon, és az egyenlő azzal az össztöltéssel, amit ez a felület bezár. Itt van valami össztöltés. Ezt írjuk föl, csak egy fokkal elegánsabban, úgy írjuk föl ugyanis a jobb oldalt, hogy ebben a tér részben valamekkora ρ töltés sűrűséggel lehet leírni azt a töltés elrendeződést, és annak az integrálja térfogat szerint az a töltés. Ezt így írjuk le, mert így sokkal elegánsabb, meg még valamilyen oknál fogva így írjuk le. Tehát itt kell ezt tudni. Zárt felületre a D-nek a felületmenti integrálja egyenlő a zárt felület által bezárt térrészben a töltéssűrűségnek a térfogati integrálja, az az ösztöltése. Persze, amikor ezt vizsgán le kell írni, akkor a betűknek le kell írni a jelentését. Melyik betű micsoda? Ez az első Maxwell egyenlet. A második Maxwell egyenlet az ennek a párja mágneses esetben, az a legegyszerűbb, mert az a mágneses indukcióra vonatkozó hasonló ilyen Gauss-tétel-szerű valami, ott nulla van a jobb oldalon. Erről is volt szó, már ez azt fejezi ki, tehát ideírjuk a neveket emlékeztető, hogy könnyebb legyen megjegyezni, ez a Gauss-tétel, ezt néha szokták mondani, hogy a mágneses Gauss-tétel. Mágneses esetre vonatkozó Gauss-tétel. De emlékeztetőül ez azt jelenti, hogy a mágneses B, tehát a mágneses indukciónak nincsenek, mágneses indukció vektornak nincsenek forrásai, azok nem kiindulnak valahonnan és végződnek valahol, hanem ilyen hurkok. Tehát a második Maxwell egyenletnek az a jelentése, hogy a B erővonalak azok mindig zárt görbék, zárt hurkok. Ez ekvivalens azzal az állítással, hogy nem léteznek mágneses töltések, monopólusok. Nincsenek olyan valamik, objektumok a világban, ahonnan kiindulnak mágneses erővonalak, B vonalak, és vagy végződnek bennük. A mágneses térnek a legalapvetőbb forrásai azok dipólusok, rögtön ilyen kis köráramok. A harmadik Maxwell egyenlet az, tehát úgy jönnek, hogy elektromos tér, mágneses tér. Elektromos tér, mágneses tér.
Van a bal oldalon. A harmadik tulajdonképpen a Faraday törvény. Tehát itt majd a Faraday törvényt fogjuk leírni. Ugye ez volt a nem elegáns formája a Faraday törvénynek,
de ezt használtuk, vagy ezt írtuk föl soká, még a mai órán is, hogy az indukált feszültség egyenlő a mínusz a mágneses fluxusnak a időszerinti deriváltjával, de ez azért nem elegáns főleg, mert a feszültség szónak, ezt már sokszor elmondtam, hogy a feszültség szónak itt nincs értelme, mert itt éppen arról szól a képlet, hogy létrejön olyan elektromos tér, aminek az erővonalai zártak, tehát nem lehet hozzá feszültség fogalmat rendelni, potenciál fogalmat nem lehet hozzá rendelni. Emiatt, tehát a bal oldalt precízen így kell fölírni, hogy egy zárt hurkon, egy zárt görbén az E-nek, az elektromos térerősségnek az integrálja, végigmegyünk egy képzeletbeli zárt hurkon, nincs ott semmi fizikailag, csak kijelölünk képzeletben egy zárt hurkot, megmérjük mindenhol az elektromos térerősséget, összeszorozzuk skalárisan az ottani kis DL vektorral, amit mi határozunk el, hogy merre megyünk a hurkon, ezeket így összeadjuk, ez van a bal oldalon. Egyenlő, és a jobb oldalt is elegánsabban fogjuk leírni, mint ez. A mínusz az előre kerül, és akkor utána úgy fogjuk leírni a fluxusnak a változását,
hogy a tehát ugye ez a elektromos, tehát ez a mágneses indukciónak a fluxusa, hogy a mágneses indukció időderiváltja van kiintegrálva arra a felületre, egy felületre. Tehát egy zárt görbét, egy zárt hurkot jelölök ki a térben, arra végzem ezt az integrálást. A jobb oldalon meg az a zárt hurok, zárt görbe meghatároz egy felületet, az azt átdöfő erővonalak száma hogy változik időben, az van ideírva. Azért parciális deriválás jel van itt használva, mert a B általános esetben a mágneses tér az nem csak az idő függvénye, hanem a térnek is a függvénye, hogy hol vagyunk éppen, változik pontról pontra. Tehát azért muszáj parciális derivált jelet használni. Tehát itt van a harmadik Maxwell egyenlet, és akkor jön a negyedik. A negyedik, az pedig akkor kitaláljuk a negyediket, minthogyha nem tanultuk volna. Eddig mind a négy Maxwell egyenletnek a bal oldalán valami zárt, valami menti integrál szerepelt. Most is az lesz. Az első kettő az zárt felületre vonatkozó integrál, utána következik zárt görbementi integrál, tehát itt is zárt görbementi integrál lesz. Ez kicsit hülyeség, amiket mondok, mert persze tanultuk már meg minden, csak inkább arra vonatkozik, hogy idáig, hogyha a vizsgán idáig emlékszik valaki, akkor ez hogy bírja előhozni a fejéből. De hát tehát mindegy. Tehát úgy például, hogy itt megnézi, hogy a D betű, B betű, meg az E betű már szerepelt, akkor a H hiányzik csak. Akkor azt kell ideírni. Meg már két ilyen zárt felületi integrálás volt, de csak egy zárt görbementi, akkor az is zárt görbementi integrálás lesz. Ja, tehát sikeresen rekonstruáltuk, hogy itt ez lesz. Ez pedig ugye az Ampere törvény, hogyha emlékeznek rá. Ez az Ampere törvény. Az Ampere törvény az így nézett ki, amikor még elkezdtük a mágnességtant, hogy egy zárt görbe mentén integráljuk a mágneses térerőt, akkor az egyenlő lesz azzal az összárammal, ami ezt a felületet átdöfi, amit a zárt görbe meghatároz. Tehát szumma I. De aztán rájöttünk, hogy ezt ki kell egészíteni még egy taggal, ami az eltolási áram. És azt, ha jól emlékszem, föl is írtuk már ilyen precíz alakban, hogy ez itt az eltolási, az elektromos eltolás vektornak a deriváltját, azt úgy hívtuk, hogy eltolási áramsűrűség, és akkor azt integráljuk a felület mentén az eltolási áram. Eltolási áram. Tehát ezt fogjuk ideírni, csak itt is ilyen elegáns formában fogjuk az egészet leírni, hogy egyetlen felületi integrálba így össze lehet foglalni az egészet, egy ilyen zárójelen belül, hogy tehát így. Ugye, mert a zárójelen belül az első tag az a tehát ez a J összeskalárszolózva a DA-val és integrálva az a fizikai áramok, hogy folyik a áramik a töltés. Ez. A maradék az pedig az eltolási áram, ami ott már föl is van írva. Tehát így elegáns, és akkor ez pedig az Ampere törvény. Ampere törvény. Ez az integrális alakja a Maxwell egyenleteknek, tehát hogyha ezt valaki így leírja, az tök jó. Van egy differenciális alakja, amit fölírunk, tehát lehet választani, hogy melyiket akarja az ember fölírni. A differenciális alaknak az az előnye, hogy az pontról pontra működik. Az minden egyes pontban mondja meg azt, hogy
mond valamit a mágneses térről, meg az elektromos térről, míg ezek nem igazán, mert ezek, ez például csak, csak egy felület mentén úgy az összességében mond valamit a, ezek, ezeknek az összegéről, ezeknek a DDA-knak az összegéről, de nem pontról pontra mond valamit. A differenciális alakot az a két matematikai tétel teszi lehetővé differenciális alak leírását, amiket úgy hívnak, hogy Gauss-tétel meg Stokes-tétel. Matekból tanultak ilyet? Gauss-tétel meg Stokes-tétel? Oké, okay. Tehát a csak úgy ismétlésképpen, hogyha van egy, tehát ez matek, ha van egy vektorterünk, vektorok vannak a tér minden pontjában definiálva, ha van egy vektorterünk, mondjuk nevezzük úgy, hogy mit tudom én, ilyen betű nem volt, G betű nem volt még, G, és kiderül, hogy ennek a vektortérnek a zárt felületre vonatkozó fluxusa, az fölírható úgy, mint egy valamilyen skalár függvénynek a az adott térfogat részre vett integrálja, mondjuk ez a skalár függvény, ez meg legyen kis g. Ha ez az egyenlet igaz, akkor az is igaz, hogy hogy ez a skalár függvény maga ennek a vektor függvénynek, vektortérnek a divergenciája. A divergenciára milyen jelölést használtak? Div-vet? Div. Én ezt a jelölést használom rá. Már múlt fél évben szerintem fölírtunk ilyet. Ez a háromszög és rá van téve egy nyíl. Ez a gradiens operátor, vagy nabla operátor más néven. Ez egy olyan operátor, aminek a belsejében azért van rátéve egy nyíl, mert úgy néz ki, mint egy vektor. Hogy úgy nézzen ki, mint egy vektor, mert tényleg vektor, csak az elemei azok nem számok, hogy 5 méter, 8 méter, 3 méter, hanem csináld ezt, csináld azt, csináld azt. Tehát három parancs van a három komponensben. Vedd az x szerinti parciális derivátat, vedd az y szerintit, vedd az e szerintit. Ez a vektornak a három komponense. Hogyha ezt a múlt fél évi jegyzetben megnézhetik, hogyha ezt az operátort, ezt az utasítást alkalmazzuk egy skalár függvényre, tehát az ugye így néz ki, hogy a skalár függvényt deriváljuk parciálisan x szerint, aztán parciálisan y szerint, aztán parciálisan z szerint, aztán berendezzük ezt a három kapott mennyiséget egy vektorba. Ez most már egy tényleg teljesen legitim vektor lesz. Ezt úgy hívjuk, hogy az f-nek a gradiense. Tehát ez, erre valószínűleg akkor matekból ezt a grad jelölést használták. De ez egy olyan utasítás, egy olyan operátor, ami bemenetként egy skalár függvényt kap, és kiköp belőle egy vektort. Azért jó ez a jelölés, jobb, mint a szavaknak a leírása, mert egy ilyen jelölést kell megjegyezni, ezt a három szöget, amire nyilacskát rajzolunk. Mert ez tökre úgy viselkedik teljesen, mint egy vektor. Ha ezt a vektort skalárisan, ez a pöttye azt jelenti, hogy skalárisan össze van szorozva. Skalárisan összeszorozzuk ezzel a g-vektorral, akkor ez még nem ide tartozik, csak itt van most hely, tehát akkor a skalárisan összeszorzom a g-vektorral ezt a furcsa vektort, aminek igazából a komponensei utasítások. Ugye a g-vektornak meg ez a három komponense. Akkor egyszerűen a skalár szorzás szabályát alkalmazom. Hogyha két vektor úgy van megadva, hogy komponensekkel van megadva, és skalárisan össze kell szorozni őket, gondoljanak egy ilyen A vektorra, meg egy B vektorra, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ-vel vannak megadva, akkor az a skalárszorzásnak a szabálya, hogy ezt megszorzom ezzel, meg ezt ezzel, meg ezt ezzel. Ez ismerős, az ilyen iskolás szorzott. Csak itt most az ezt megszorzom ezzel, az azt jelenti, hogy ezt a parancsot végrehajtom ezen. Tehát veszem az x komponensnek az x szerinti parciális derivátját. Meg ez a szorzás is egy parancs végrehajtás. Meg ez a szorzás is parancs végrehajtás. Tehát tulajdonképpen tök mindegy nekem, hogy ebbe a div feliratba látják bele az igazságot, vagy ebbe a furcsa jelölésbe látják bele az igazságot, mert az igazság az persze ez. Ennek van értelme ténylegesen. Ez csak jelölés, de ez olyan jó jelölés, mert ez olyan egyszerű megjegyezni. Tehát ez azt jelenti, hogy divergencia. Divergencia g egyenlő kis g. Akkor ez tökéletesen ez az eset. Csak a betűk mások, a nagy g helyett itt nagy d van, a kis g helyett meg itt ró van. Tehát a differenciális alak, az első Maxwell egyenletnek a differenciális alakja az az, hogy divergencia d egyenlő ró. Ez egy teljesen jó alakja a Maxwell egyenletnek. Ide írom, hogyha ízlés kérdése, hogyha ez jobban esik leírni így a matek tanulmányok miatt, akkor írják ezt, tök mindegy. Az is jó. A második tehát ez a kettő, ez tök ugyanaz. Ezek ekvivalensek, csak a jelölés más, bármelyiket választhatják nyugodtan mondjuk a vizsgán. A második Maxwell egyenlet az magától értetődő, mert az megint csak ugyanilyen formájú, csak ott a nagy G helyett, nagy G függvény helyett, ehelyett nagy B van, a kis G függvény helyett meg exakt nulla van. Csak ennyi. Tehát akkor divergencia B egyenlő nulla. Ez a második Maxwell egyenlet. Így is lehet írni, hogy divergencia B egyenlő nulla. Megint lehet választani, hogy melyiket írják. Csak az a lényeg, mondom, hogy ha ezt írják például, akkor legyen itt egy pötty. Meg legyenek itt vektorjelek. Itt meg nehogy legyen vektorjel a sűrűség fölött. Szóval ilyenek miatt van pontlevonás. Most a harmadik, ez a Stokes-tétel, meg a negyedik is. Tehát a mateknek a másik része, az az, hogy ha van egy vektortér, aminek egy zárt görbe menti integrálja, az felírható úgy, mint egy másik vektortérnek, a fluxusa, a zárt görbe által meghatározott felületet átdöfő ennek az f-eknek a vonalaknak a száma. Tehát ha ez megtehető, felírható így, akkor a g-nek a rotációja az éppen az f. Ezt írják Stokes-tételnek. Na most a rotációra is alkalmas ez a gradiens operátor, mert kiderül, ezt otthon meg is nézhetik nyugodtan, de már felírtuk a múltfélbe, hogyha ezt megint csak ezt a furcsa szimbólumot, amit úgy viselkedtetünk, mintha vektor lenne, pedig csak három utasításból áll, hogy ezt úgymond vektoriálisan összeszorozzuk a g-vel, de megint a szorzás az azt jelenti, hogy utasítás végrehajtás, akkor ez pont a rotáció lesz. Tehát most megint ide jövünk a harmadik meg a negyedik sorhoz, és lemásoljuk tulajdonképpen ezt a matek tétel, csak a betűket kicseréljük. Tehát itt a nagy G helyett E van, tehát rotáció E egyenlő, és a nagy F helyett meg ez az egész időderivált van mínusz előjellel. Tehát mínusz parciális deriváltja a B-nek, a mágneses indukciónak. Tehát vagy azt is írhatják nyugodtan olyan formában is lehet írni, hogy rotáció e egyenlő mínusz db per dt. Még egy érvem van amellett, hogy ez miért jobb jelölés, mint ezek a szavak, hogy div, meg rot, meg grad. Azért, mert itt a jelölésből magából látszik az, hogy a divergencia az skalár, mert skalár szózat. A rotáció az meg vektor ad. Sőt, az is látszik, hogy a rotáció az egy vektort esz meg, és egy vektort csinál belőle. Mert egy vektor a bemenet, amire hat, és a végeredmény is egy vektor, mert vektoriális szorzat. Ez vektort kap bemenetként, és a végeredmény skalár, a divergencia az ilyen. A gradiens az meg egy olyan, hogy az egy skalárt kap bemenetként, de már egy vektort ad ki. Az is látszik. Mind a jelölésekből leolvasható. Míg ezekből a szavakból nem olvasható le ez, hogy ez most egy vektort fog csinálni egy vektorból, ez meg egy skalárt fog csinálni. Azt pluszban meg kell jegyeznie ezekhez. Mindegy, akkor jön az utolsó, az pedig akkor, tehát akkor ott a H van a nagy G helyett, tehát annak szerepel a rotációja az egyik oldalon, és ez az egész zárójel lesz a nagy F helyett a képletünkben. Tehát J plusz az eltolási áramsűrűség. Itt is a rend kedvéért akkor fölírjuk a rotációs, tehát a szavakkal felírt változatot, tehát rotáció H egyenlő J plusz az eltolási áram idő szerinti deriváltja. Itt van a négy megszvegyet, tök mindegy, tényleg, hogy a vizsgán ezt az oszlopot írják le, vagy ezt, az a lényeg, bármelyik jó, és elég az egyik csak az a lényeg, hogy helyesen írják le. És a betűket jól meg tudják magyarázni. Fizikai tartalma pedig a következő, már tulajdonképpen megbeszéltük őket, ennek az a fizikai tartalma, hogy a D erővonalak töltésekből indulnak ki, hogy az elektromos teret töltések hozzák létre, tulajdonképpen ezt mondja. Ennek az a fizikai tartalma, hogy a B erővonalak sehonnan se indulnak ki, hanem zárt görbék. Nincsenek mágneses térnek megfeltethető töltések. Mágneses töltések olyanok nincsenek. Ennek az a tartalma, hogy elektromos teret, méghozzá olyan teret, aminek zártak az erővonalai, ugye ez a Faraday törvény, ezt emlékeznek rá, olyan elektromos teret, amelynek ilyen zártak az erővonalai, örvényes elektromos teret, létre tud hozni mágneses tér, hogyha változik az időben. Időben változó mágneses tér létrehoz elektromos teret, örvényes elektromos teret. Ez pedig azt mondja, ugye ez is egy örvényes teret ír le, örvényes mágneses teret, két dolog hozhat létre, vagy áram, vagy pedig időben változó elektromos tér, tulajdonképpen ez az elektromos tér a D, azzal analóg mennyiség. Ez a négy megszeregyet, tehát ezek nagyon fontosak, és most már elment az idő, tehát a keddi órán fogjuk megnézni azt, hogy vákumban a Maxwell egyeteknek mi lesz a megoldása, de az elejét azt fölírom, nem írom föl mégse. Tehát itt befejezzük, és akkor majd innen folytatjuk azt, hogy mi a megoldása ezeknek a jövő órán. Jó, akkor most vége van, kicsit korábban.